Nüansz. Apró lépések a fenntarthatóság felé.
Sziasztok! Ez itt a Nüansz 30. epizódja, én pedig Timi vagyok. Ma egy igazán aktuális és nagyon kanadai témát hoztam, ugyanis térről, hóról, jégről, hókotrásról és jégmentesítésről fogok beszélni. És ezt a témát az ihlette, hogy apukám a múlt héten a videóbeszélgetésünkben megkérdezte, hogy sózzák-e az utakat Montrealban, vagy esetleg valami mást használnak-e helyette. És bevallom őszintén, nem nagyon tudtam rá bővenben válaszolni, csak annyit tudtam mondani, hogy igen, sót is használnak. Ezen kívül fogalmam se volt, hogy egyébként mást is használnak-e, vagy gondolkodnak-e azon, hogy mást is használjanak. Szóval ma olyan kérdésekre kaptok választ, mint hogy mennyire fenntartható a sózás, és hogy milyen alternatív megoldások léteznek helyette, és emellett persze pár saját téli sztorit is elmesélek arról, hogy milyen is a tél errefelé. De előtte Fati írt nekem egy e-mailt, ami így szól. Az e heti fenntartható szudáni sztorim a tárgyak élettartamával kapcsolatos. És fogadni merek, hogy átlagosan itt minden tovább él, mondjuk így, vagyis a használati költség a legalacsonyabb. Rengeteg mindent láttam megszerelve, így hosszabbítva a tárgyak élettartamát. Azt hiszem, a leglátványosabb ez az autóknál. Bár vannak újnak kinéző autók, azért nem ez a többség, és kevés az olyan, ami ne lenne horpadás, de úgy fest, hogy ez senkit sem zavar. Az autó működik, és ez a lényeg. Persze itt a régi, szinte roncsnak kinéző autók használata szükségkérdése is, elvégre az új autókat kevesen engedhetik meg maguknak, összességében környezettudatosság szempontjából jó nem újra cserélni, hanem addig használni a régi autót, amíg működik. Ami még feltűnő nekem, főként mivel egész sok időt töltök a konyhában itt is, az a főző alkalmatosságok kora. Nem baj, ha a lábos két füléből az egyik már leesett, elvégre egyel is lehet használni, vagy ha nem olyan fedőt használunk, ami pont az edényre illik. Ezen nem görcsöl senki, az a lényeg, hogy a célnak megfeleljen. Szóval itt általában addig használják a tárgyakat, amíg azok megfelelnek a célnak, és ez fenntarthatóság szempontjából kifejezetten előnyös. Szóval ezt írta nekem Fati, és csak egy mondatot tennék ehhez hozzá, hogy nagyon tetszett az a rész, mikor a lábos két füléből az egyik már leesett, és még így is lehet használni, vagy hogy nem olyan fedőt használunk, ami pont az edényre illik. Na hát, ezt én is szoktam alkalmazni, ugyanis az edényeket általában fedő nélkül vásároltam régen is, meg kaptam minden onnan családtól, és ezért kb. Az edényeim felének van csak saját teteje, és a többi lábosnak pedig nincsen, és mindig így egyen nagyobbat rakok rá, vagy így, ez még pont befedi, vagy három mérettel nagyobbat rakok rá, tehát mindig megoldom valahogy, de az a lényeg, hogy ezen én sem szoktam görcsölni, mert azt már szerintem meséltem a podcastban, hogy a konyhai kütyük terén viszonylag minimalista vagyok, és tényleg nem szeretem, hogyha több dolog van a konyhában, mint amennyit valóban használok, és amíg megfelel a célnak, az a bizonyos fedő, addig biztos, hogy nem fogok venni egy újat. Az én heti fenntartható sztorim, az pedig könyvekről szól, viszonylag sokat olvasok most így januárban, és eddig a Goodreads-et használtam ahhoz, hogy a könyveimet regisztráljam, hogy miket olvasok, néha értékeltem is őket, kommenteket olvastam róla, stb. És most hallottam pont ma egy új alkalmazásról, aminek az a neve, hogy Storygraph, és egy youtuber mesélt róla, hogy Goodreads helyet használja, és mutatott róla képeket is, ilyen bevágásokat a videóba, és a diagramok a legjobbak. Tehát statisztikákat készített a könyvekből, amiket a tavalyi évben olvasott, és ezekről mutogatta meg a diagramokat, amiket ez az alkalmazás készített, és én teljesen oda voltam ezektől a diagramoktól, meg statisztikáktól, úgyhogy azonnal regisztráltam a Storygraph-ra, és egyébként így az első benyomásom alapján sokkal jobban néz ki maga a weboldal is, mint mondjuk a Goodreads, és emellett még ajánl is könyveket, és ugye tudjuk, hogy a Goodreads egyébként az Amazonhoz tartozik, a Storygraph meg ugye nem, tehát ez az alkalmazás, ez jó megoldás azoknak, akik nem akarják az Amazont támogatni. Sőt, mint megtudtam, egy fekete nő az alapítója a Storygraph-nak, és az a lényeg, hogy én mindenképpen szívesebben támogatom ezt, mint az Amazonnak a termékeit, hogyha van választási lehetőségem persze. Úgyhogy most nagyon tetszik ez a Storygraph, szóval majd később még beszámolok, mik a tapasztalataim róla. Na, és akkor térjünk is rá a témánkra. Tehát, hogy is néz ki ez a hókérdés itt Montrealban, ahol élek? És hogy takarítják el a havat? Hogy takarítják el a jeget? Hogy történik ez az egész? És ennek néztem utána tüzetesebben, és ezt fogom elmesélni nektek. Hát ugye egy ilyen városban, ahol hónapokig lehet havazás, meg jég, nagyon-nagyon fontos, hogy biztonságosan lehessen közlekedni az utakon, meg a járdákon is. Tehát az első, az mindig a biztonság. Az a cél, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban eltávolítsák az úton és a járdákon lévő havat és jeget, mert akkor ugye kevesebb a baleset. És mivel a só az egy könnyen hozzáférhető anyag, ez a legolcsóbb, ami létezik, és a leghatékonyabb is, ezért sajnos ezt használják elsősorban Montreal utcáim, és egyéb kanadai városokban is. Ugye itt nálunk a téli időjárás ez viszonylag ingadozó szokott lenni, tehát az egyik nap például lehet mínusz 15 fok, a következő nap plusz 3, aztán utána megint mínusz 20, és ez ugye már azt jelenti, hogy a jég és a hó az felolvad, lefagy, és ha még rá is esik a friss hó a lefagyott jégre, akkor az a legveszélyesebb. Tehát a gyors reagálás az nagyon-nagyon fontos itt, viszont ehhez igencsak sok sóra van szükség, vagy egyéb jégeltávolítókra. Novemberben pont volt egy ilyen jeges nap, amikor lefagyott az előző napi eső és hó, én pedig mentem cicára vigyázni egy vasárnap reggel, és még nem voltak letakarítva a járdák, meg az utas se. És kicsit meglepődtem, mert általában már úgy megyek ki a házból, hogy már simán lehet menni, ilyen jeges nem szokott lenni egyébként sose. De most pont, amikor mentem dolgozni, és az volt a tervem, hogy simán elsétálok kellemes fél órát a házig, hát minden lefagyott. És már kb. Az első lépésemnél majdnem hanyat vágtam magam, szóval már az is lehetetlennek tűnt, hogy eljussak a legközelebbi busz megállóig. És még a szél is erősen fújt, tehát amikor mondjuk így mentem át az úton, akkor úgy megcsapott a szél, hogy örültem, hogy a két lábamon tudok maradni, és egyszer sem estem el. És eljutottam a busz megállóig, ahol végignézhettem persze, hogy takarítják a járdákat. Úgyhogy ha én nem bírok közlekedni egy viszonylag jeges járdán, akkor mit szóljon az mondjuk, aki idős, vagy bármi miatt nehezebben közlekedik. Tényleg életveszélyes tud lenni, hogyha mondjuk nem vesz fel egy szöges talpú cipőt, akkor még a boltig se tud elmenni reggel. A montreali hó eltakarítás egyébként kívülről nézve példamutatónak tűnhet, de hát megvannak a maga problémái, ha jobban utána nézünk. És hogyan is történik ez a hótakarítás itt? Egy olyan városban, ahol novembertől áprilisig esik a hó, és fagyok vannak. Szoktuk mondogatni egymás között, hogy minden év áprilisában van még egy utolsó nagy hóvihar, és tényleg... De 3 éve lakom itt, de mind a 3 évben volt egy nagy hóvihar még áprilisban, és az elsőre csak így néztem, úristen, most tényleg elő kell vennem még a téli bakancsomat? És ilyen elő kellett venni, azóta már első rakom. Szóval tanultam az esetből. Ha Montrealban leesik a hó, akkor jön a hókotró, ami beleszórja a havat egy teherautóba, majd ezt a havat elviszik. És nagy hókotrók járják az utakat, de vannak pici hókotrók, amik a járdákat takarítják. Szóval itt nem úgy van, hogy a háztulajdonosok kimennek és lapátolják a házuk előtt a havat, hanem ott jön egy hókotró, és a járdákat eltakarítja. Persze, ha éppen kedved támad havat lapátolni, vagy nem szeretnéd megvárni a kis járdás hókotrókat, akkor lapátolhatod a havat a házad előtt, de úgy egyébként a járdákat is hókotrók takarítják. És ez néha úgy szokott kinézni, hogy mondjuk egy útkereszteződésben akár 3-4 hókotró is összegyűlhet, kicsi is, nagy is, manővereznek össze-vissza ott a hóban, és múltkor is például bementem a városba, álltam a zebránál, és vártam, hogy zöld legyen, és át tudjak menni, de miközben ott előttem parádéztek a hókotrók, akkor így figyelni kellett őket, mert olyan nagy elánnal mentek jobbra-balra, meg fordultak ide-oda, hogy konkrétan elütöttek volna ott a nagy forgolódásban, hogyha nem megyek arrébb, mert volt egy kis hókotró a járdán, volt egy másik a kereszt utcában, volt egy nagy hókotró, szóval itt nagy buli szokott lenni, ilyen hókotró buli. És ezekre mindig nagyon kell figyelni, mert a járdán is simán elüthet, ha nem figyelsz. Meg persze, hogyha ő nem figyel. Na, és Montrealban sajnos ugye sót használnak, többnyire az utakon, és a járdákon is, amit ugye mondtam az előbb, hogy sajnos az a legegyszerűbb és költséghatékonyabb. Úgyhogy apukámnak is megválaszoltam ezt a kérdést, hogy igen, sót használnak, sajnos. És ezt szokták keverni ilyen kavicsokkal, sóderrel, amik egyébként folyton belemennek a cipőmbe, szóval azokat nem szeretem annyira. És egyszerre szokták takarítani a járdákat, az autóutakat, meg a bicikliutakat is, de például a bicikliutakkal hamarabb szoktak végezni, mert egyrészt kevesebb van belőle, másrészt kevesebb rajtuk az akadály, mint például fák, kukák, virágágyások, meg persze parkoló autók sem szoktak ott állni rajta. És még ezt olvastam, hogy az is segíti a bicikliutak takarítását, hogy ezek nagy része aszfalt, míg a járdák betonból készültek, és az aszfalt melegebb, mert magában tartja a napsütésből származó hőt, és hamarabb olvad el rajta a hó és a jég. A járdákon a beton viszont hideg marad. És igen, a montrealiak télen is bicikliznek. Akkor is, hogyha kint mínusz 20 fok van. Pont a múltkor, amikor bementem a belvárosba, a nagy hóban, éppen nem esett semmi, sütött a nap, de mínusz 20 fok volt, és nagy hóban sétálgattam. A bicikliutak egyébként már le voltak takarítva, és nem egy biciklis láttam, és nem kettőt, hanem bőven többet. Szóval ők simán bicikliznek ilyenkor is. Bár én a mínusz 20-ban már nem szoktam biciklizni, annyira nem bízom az utak meg a bicikliutak letakarításába, hogy ne féljek, hogy hanyat vágom magam az első kereszt utcánál. Szóval én ilyenkor mínusz 20-ban nem szoktam biciklizni, csak hogyha már nincsen fagy, nulla fok fölött már jó vagyok, de az alatt nem szoktam. És már az előbb említettem a parkoló autókat, akkor van itt egy olyan szabály, hogy nagy havazások előtt tilos parkolni az utcákban, mert ez megnehezíti a hó eltakarítását, tehát a hókotrók nem férnek el az autóktól. És ilyenkor parkolást tiltó táblákat helyeznek ki, és cserébe ingyenes parkolóhelyeket biztosítanak az autóknak máshol, ahol nem zavarják a takarítást. És akik nem viszik el az autójukat, azt elvontatják, és fizetniük kell a kiváltásáért. És minden télen átlagosan 50 ezer autót vontatnak el Montrealban, mert megszegik a parkolási szabályt, mert ugye minden egyes autó elvontatása 10 perccel hosszabbítja meg a hó eltakarítását. Szóval ezek az elszállítások veszteséget jelentenek a városnak, lassabban megy az egész eltakarítás, várakozás, stb. Tehát, hogy nem az van, hogy jaj, ez jó biznisz a városnak, hogy fizetned kell, hogy visszakapd az autót, hanem igazából ez veszteség nekik. És egyébként Montreal weboldalán van egy olyan rész, hogy rá lehet kattintani gombra, hogy keresd meg az autóm. Ez a mondat van mellé írva, hogy elvontották az autót hótakarítás közben? Keresd meg! És akkor oda mehetsz, és meg tudod nézni, azt hiszem, rendszám alapján, hogy hol van az autód, és hova mehetsz érte. Ezen jót röhögtem. Találtam egy olyan adatot is, egy 2019-es cikk alapján, hogy Montrealban kb. 180 jármű takarítja az utakat, és 190 a járdákat egy tél alatt. És évente több mint 300 ezer teherautónyi havat hordanak el az utakról. Ez 12 millió köbméter évente. És gondoljatok bele, nem igazából bele se lehet gondolni, hogy ez mennyi hó, tehát hogy ennyi hó esik le Montrealban egy évben. 12 millió köbméter, és ez csak az, amit elhordtak. Ez nem az, amit belement a csatornákba például. Vagy ami ott maradt a parkokban, vagy a kertekben. És akkor ugye feltehetjük azt a kérdést, hogy na de akkor hova tűnik ez a rengeteg hó? És az egyik fele ugye a szennyvízcsatornába jut, de a másik felét azt a hó lerakó telepekre hordják. Tehát itt vannak kifejezetten hó lerakó telepek. Montreal városában több mint 10 hó lerakó telep található, és ezekben több 10 méter magas hegyekben állnak a hókupacok. Több 10 méter magasan. És nagyon sokáig tart az elolvadásuk, hónapokig, sőt, nem ritka, hogy még júniusban is látni hókupacokat. Nem is csak a telepeken, hanem így a külvárosban például, vagy a kevésbé forgalmas területeken is vannak ilyen több méteres hókupacok, és még nyáron is simán láttam ilyeneket. Persze már leolvadt a fele, de azért még ott van, és látod, hogy ez a hókupac. Szóval annyi hó esik Montrealban, hogy egyszerűbb a külterületekre elhordani, mint a város belső részeiben foglalkozni vele, és helyben megoldani az eltüntetését. Más városok, biztos vagyok benne, hogy egyébként ott helyben inkább felhalmozzák és kupacokat gyártanak, de Montreal ezt nem tudja megtenni, mert egyszerűen nincs hova tenni ezt a rengeteg havat. És nem is olvad el, mert hogyha mondjuk egy napig esetleg plusz fok van, akkor nem tud annyi elolvadni, amennyi utána megint leesik. Úgyhogy itt nem tudnak helyben kezdeni vele semmit, és ezért elhordják onnan. Igazából úgy kezelik a havat, mintha szemét lenne. Tehát, hogy ilyen szemétszállítás-szerűen működik a rendszerük. Teherautókra teszik, és valahol lerakják. És a város lakóinak pedig nem kell foglalkozni azzal, hogy hol lehet ez a rengeteg hó, és abba sem kell belegondolniuk, hogy miféle környezetre gyakorolt hatása van ennek a hó eltüntetésnek. De ugye ezeken a telepeken a lerakott hó az szennyezett, mert tartalmaz egyrészt sót, másrészt sódert, olajat, homokot, és persze szemetet is. Azt olvastam Montreal weboldalán, hogy állítólag az olvadáskor keletkező vizet, azt környezetvédelmi előírásoknak megfelelően hasznosítják és kezelik, és ez azt jelenti, hogy a vizet a csatornahálózatokba és a szennyvíztisztítókba szivattyúzzák, tisztítás céljából, de ugye nem minden anyag kerül ide. Egyrészt sajnos ott marad a hó lerakó telepeken, például a sóder, vagy a só egy része is akár, ami nem olvadt el, vagy nem hagyta el a helyszínt a vízzel együtt, és ezek utána mind a szeméttelepre kerülnek. Az anyagok egy része viszont bekerül a környezetbe, és ott károkat okoz. A sónak több hátránya is van, egyrészt a környezetre gyakorolt hatása, például az, hogy olvadáskor bekerül a vizeinkbe, és utána az ottani állatoknak se tesz jót, se a növényeknek, akik felszívják ezt a vizet, sőt, még az ivóvíz minőségét is rontja. Találtam egy olyan adatot, hogy 19 liter vizet szennyezhet meg egy teáskanál só. És akkor gondoljatok bele, hogy mennyi vizet szennyez be a só, amit mondjuk egy télen elhasználnak Montreal utcáin. De sajnos nem csak a vízi állatok szenvedhetnek a só hatásaitól, hanem a szárazföldiek is, mint például a madarak vagy a mókusok, mert oda vonzza őket a só, megeszik, ez problémákat okoz a szervezetükben, tehát akár halálos is lehet, vagy megesznek egy növényt, ami túl sok sós vizet szívott fel, és ez ugyanúgy problémákat okozhat. És ott van még egy olyan veszély is, hogy ha mondjuk egy nagyobb emlős, akár egy szarvas, jávorszarvas például, rásétál az úttestre, mert oda vonzza a só, amivel leszorták azt az utat, akkor ezzel még baleseteket is okozhat, amiben nem csak az állatok sérülnek meg. És környezet mellett még az infrastruktúrára is negatív hatással van a só, mert elkezdi megbontani az úttestek, járdák szerkezetét, meggyorsítja a beton károsodását, repedéseket, kátyúkat okoz, rongálja a fém szerkezeteket, hidakat, felszín alatti csöveket, vasúti sineket, és ezeknek a kijavítása mind plusz időbe, energiába és pénzbe kerül a városoknak, mert amúgy egy jól megépített vasbeton szerkezet örök életűnek számítana, de a sózás miatt a hidakat és felüljárókat 5-10 évente fel kell újítani, és ez összesen több milliárd dolláros kárt okoz. És az autókat is tönkreteszi, amik járnak az utakon. Hát itt Montrealban viszonylag sok rozsdásodó autót látni, és nem úgy tűnik, hogy foglalkoznának vele igazából, tehát mivel folyamatosan látni őket, ezért szerintem egy ideig így használják rozsdásan is. Á, kit érdekel, jövő évben úgyis szintén rozsdás lesz, még rozsdásabb lesz, amíg megy, addig minden oké. És itt az autóknál is több milliárd dolláros kárról beszélhetünk. Tehát már itt nagyon sok pénzbe kerül az, hogy sót használunk, tehát hogyha mondjuk hosszú távon gondolkoznának a városok, meg az országok, akkor előbb-utóbb rájönnének, hogy hamarabb ki kéne találni valamit a só helyett, mert nem annyira költséghatékony a só beszerzése, hogyha azt nézzük, hogy egyébként hosszú távon mennyi kárt okoz. És ezek mellett apróságnak számít, hogy megrongálja a cipőket, ruhákat, meg ugye a háziállatok lábára sincsen jó hatása, kimarja a kutyák talpát a só, amikor mondjuk télen kiviszed sétálni. Szóval muszáj cipőt adni a kutyákra, hogy megvédjük a talpukat a sótól. Meg van a sónak egy olyan hátránya is, hogy mínusz 15 fok alatt elveszti a hatékonyságát. Hát itt azért bőven van mínusz 15 fok alatt, úgyhogy sajnos ilyenkor sem jó, hogyha mondjuk annyira hideg van. Jó, persze, amikor esik a hó, akkor melegebb szokott lenni, de utána ugyanúgy lemegy mínusz 15-re, és hogyha mondjuk a jeget akarod felolvasztani a mínusz 30-ban, akkor már erre nem szórhatsz sót, mert nem fogja felolvasztani a jeget. És ilyenkor szokták ugye keverni például ilyen sóderrel vagy kavicsokkal, mert ilyenkor legalább ez a felületi tapadást segíti, és kevésbé csúszós lesz a felület tőle. Csak ugye az ilyen kavicsok meg shoulder az felhalmozódik az utcákon, és össze kell gyűjteni utána, és fertőtleníteni is. Néhány kanadai város kísérletezik más anyagokkal is, a són kívül, de ezeket is általában csak sóval keverve használják, és nem magukban. Tehát az a lényeg, hogy kevesebb sót használnak, azért, mert mással helyettesítik a sónak egy részét. Hát jobb, mint hogyha 100% is a sót használnának, de nyilván nem egy tökéletes megoldás. Olvastam továbbá olyat is, hogy az elmúlt években kevesebb sót állítanak elő, és így kevesebb só áll rendelkezésre a városok számára is, és hát ennek megérzik a hatását az olyan városok, ahol rengeteg hó van évközben. Például Montrealban egy télen átlagosan 150 ezer tonna sót használnak az utak és járdák takarítására. Azért az elég sok, és ez csak egy kanadai város. Kanadának egyébként eddig elegendő só állt rendelkezésre, mivel Ontario tartományban van a világ legnagyobb sóbányája, de az elmúlt pár évben már ennek ellenére importálnia kellett a sót Egyiptomból és Chiléből. Tehát már nem volt elég a világ legnagyobb sóbányája se, hogy kielégítse az ország só igényét, és 2018 volt az első év a történelemben, amikor importálnia kellett a sót. Így nyilván a sónak az ára is felmegy, főleg még a ellátási láncnak a problémáit is figyelembe vesszük, akkor sokszoros árat fizethetnek a sóért, és még a szállítmányok is késnek, feltételezem. Úgyhogy mindenkinek érdeke, hogy a sónál valami hasznosabb módszert találjanak ki a jégmentesítésre. Utána néztem, hogy milyen más megoldás lehetséges a só helyett, mit lehet még használni. Például Kanada egyes részein nem is használnak sót, mert annyira hideg van, tehát hogy teljesen felesleges sót használniuk. Úgyhogy például a kanadai prériken homokkal oldják meg ezt a dolgot, vagy csak simán elhordják a havat az útról. Sőt, van olyan is, hogy csak úgy ott hagyják a havat az utakon, és azon mennek az autók. De ennek ugye sajnos megvan az a hatása, hogy rekordszámú baleset történik az ottani utakon. Tehát az sem megoldás, hogy nem jégtelenítünk, úgyhogy ez mindenképpen nagyon fontos, hogy valahogy ezt meg kell oldani. És vannak a sónál szerencsére kevésbé ártalmasabb megoldások is, ilyenek például a kálcium-magnézium-acetát, magnézium-klorid, kálcium-klorid, kálium-klorid, és ezeknek a keverékei, egyéb változatai. Csomó helyen láttam, hogy már rengeteg márka gyárt ilyen folyékony vagy granulátum alapú jégoldókat, amik ezeket az anyagokat tartalmazzák. Viszont ezek 6-szoros árba is kerülhetnek, mint mondjuk a só, de van olyan, amelyik akár 18-szoros árba is kerül. Tehát ez általában nem éri meg a városoknak, ugye, ha rövid távon gondolkoznak, de hosszabb távon meg lehet, hogy jobban járnának ezekkel. A környezetnek is jobb lenne, meg az infrastruktúrának is. A magnéziumkloridnak, meg a kálciumkloridnak például megvan az az előnye, hogy mínusz 25 fokig hatásos, tehát már jobbak vagyunk, mint mondjuk a sónál. És a kálciumklorid még olvadás közben hőt is termel, és ezzel is segíti az olvadás folyamatát. Sőt, negyed annyira van szükség belőle, mint például konyhasóból. Aztán sok helyen láttam a kálcium-magnézium-acetátot, mint fenntartható környezetbarát megoldást. Írták, hogy ha mondjuk előkezeljük vele a felületeket, akkor megakadályozza, hogy a hó és a jég hozzátapadjon a felületekhez. És könnyű eloszlatni, nem káros a környezetre, nincs belőle a hiány világszinten, sőt, még van egy olyan előnye is, hogy megköti a szállópor egy részét, ami ugye jól jön a forgalmas városokban. Emellett a fémet sem korrodálja, és nem irítálja a bőrt. Aztán van egy olyan anyag, hogy cukorrépa lé, és például a kanadai Calgary városa használja előszeretettel ezt a cukorrépa levet, ami hatékony, viszont drágább, mint a só, de kevésbé mérgező, és nem rongálja az utakat se. Önmagában is felhasználható, de sóval keverve hatékonyabb, és egyéb keverékekbe is bele szokták tenni. Sőt, hogyha mondjuk a cukorrépa levet és a sót összekeverjük, akkor még hatékonyabb is, mint a só magában lenne, mert a cukorrépában található cukor segíti a tapadást, a só az meg nem tapad, az csak olvad, Így ez a keverék még akár több havazás után is az utakon maradt, tehát hogy segíti a jégmentes közlekedést. De egyes kutatások szerint ennek is van környezeti hátránya, például rovarokra káros lehet. Emellett, ha mondjuk vízbe kerül, és az ott élő mikroorganizmusok elkezdik lebontani a cukrot, akkor a vízben csökken az oxigén mennyisége, és ez a halak meg kétéltőek légzését akadályozza. Úgyhogy sajnos ez sem tökéletes megoldás. Aztán a következő, amit például a Wisconsinban szoktak használni, az a sajtnak a só oldata, mert néztem erről egy videót, és ott elmesélték, hogy igen, Wisconsinban jelentős a sajtipar, és a gyártás melléktermékeként keletkező só oldatot használják az utak jégmentesítésére. Ami tök jó, mert tulajdonképpen felhasználnak egy olyan anyagot, amit különben valószínűleg csak megsemmisítenének, és így kevesebb friss sót kell használniuk, mert ez a sóoldat ez egyébként is termelődik a sajtiparban, és ez tök jó, hogy újra felhasználják, és ezt használják az utak jégmentesítésére. Sőt, ezt is szokták a cukorrépalével keverni, úgyhogy tényleg ezek közül az anyagok közül már mindent kevernek mindennel, és minden város más keveréket talál a leghasznosabbnak. Szerintem az mindig jó, hogyha kísérleteznek vele, mindenki találja meg a legjobb megoldást, és próbáljanak kevesebb sót használni közben. Következő jégtelenítő az a Lucerna Liszt, ami kevésbé ismert, de nagyon hatékony jégolvasztó, és ezt egyébként trágyázásra szokták használni a nitrogén tartalma miatt, viszont annyi nitrogént meg nem tartalmaz, hogy veszélyt jelentsen a vizeinkre. És mivel száraz és szemcsés, mint a só, ezért a Lucerna Liszt előnye szintén, hogy további tapadáshoz létre, miközben az olvadást végzi. Aztán a só tapadását segítendő szoktak használni melaszt, mert ugye mondjuk rárakod a melaszos sós keveréket az utakra, akkor a só az olvaszt, a melasz meg segít a sónak, hogy tapadjon az utakra. És ha már a nitrogén tartalmat említettem az előbb, szóba jön itt a kávézac is, mint jégolvasztó, tehát ha mondjuk a saját kertünkben hólapátulás után szétszórjuk a járdán a kávézacot, akkor az segíti a tapadást. Sőt, mivel még sötét a színe is, ezért még a napsugarait is elnyeli, és így még az olvadásban is segít. Szóval, ha ezen gondolkoztatok, hogy mivel oldjátok meg az udvarnak a jégtelenítését a saját otthonotokban, és szoktatok kávézni, akkor ezt például tudom javasolni, hogy a kávézacot összegyűjtitek, és amikor esik a hó, akkor kiszórjátok. Egyébként a mélyhűtőbe például be lehet rakni a kávézacot, és így lehet gyűjteni akár évközben is. Mert akkor így legalább újra használtunk egy anyagot, ami egyébként is keletkezik a háztartásunkban, és ez egy nagyon fenntartható megoldás. És a jégolvasztók mellett még érdesítő anyagokat szoktak ugye használni a városok is, meg ugye saját udvarukban is használhatnak ilyet az emberek, például homokot, vagy zeolit örleményt, vagy esetleg hamut, sőt, még egyes macskaalmok is megfelelnek erre a célra. A homokkal leginkább az a probléma, hogy nagyon hamar felhalmozódik, és utána hajlamos eldugítani a csatornákat is a városokban, és hogyha beborítja a hó, akkor már nem hatékony. És még olvastam olyat, hogy most már homokhiány is van, nem csak sóhiány, tehát az ellátási lánccal ugyanúgy problémák adódnak, úgyhogy a városoknak ez sem nagyon fenntartható. A zeolit örlemény pedig egy természetes ásványi anyag, és azt írják, hogy ha kis mennyiségű kálciumkloriddal keverjük, akkor nagyon hatékony, olvasztásra is, és a visszafagyás ellen is jó. És nem károsítja a növényeket se, hanem táplálja őket. De ha mondjuk fával szoktunk fűteni, akkor a keletkező hamut is felhasználhatjuk jégoldásra, mert a fahamú káliumsókat tartalmaz, és ez segít a hóolvadásban. Macskaalomból pedig leginkább azok jók, amik nem csomósodók, az ilyen kőzet alapú macskaalmok, amik nem csomósodnak, és ezek tapadásgátlóként jól működnek, csak ugye figyelni kell arra, hogy ne legyen illatosított, meg színezett, meg semmilyen extra dolog. És a csomósodók pedig azért nem jók, mert ha vízzel érintkeznek, akkor ilyen salakszerű massza keletkezik belőle, és akkor az még csúszósabbá teheti a járdákat. Aztán van két megoldás, amit előkezelésnek hívnék. Az egyik az a sóoldattal történő előkezelés, ami azt jelenti, hogy még a havazás, jegesedés előtt a száraz felületekre permetezik a sóoldatot, ami után egy réteget képez az úton, és ez megakadályozza a jegesedést, és így jóval kevesebb sóra van szükség, mint hogyha utólag sóznák a jeget. És egyébként ez a módszer ugyanolyan hatékony tud lenni, mint mondjuk az utósózás, csak ugye előre kell tervezni, tehát csak akkor működik, hogyha jó az időzítés. Aztán van a fóliázás, ami szintén a saját kertekben, udvarokon lehet jó megoldás, ami azt jelenti, hogy letakarjuk egy műanyag fóliával a házunk bejáratának környékét, még a havazás előtt a legforgalmasabb részeket, ahol járunk, elünk minden nap, hogy legalább a kapuig eljussunk, és akkor ott biztos, hogy nem fagy le, ahol ez a műanyag fólia rajta van a gyárdán. És miután leesett a hó, elég csak lesöpörnünk róla, vagy leráznunk a fóliáról a havat, mielőtt még ráfagyna. És ez is egy jó megoldás, hogyha nem akarunk semmit se kiszórni a kertbe. És ezek a fóliák persze újra és újra használhatók. Aztán még pár egyéb megoldást is összegyűjtöttem. Hát egy cikkben írták, hogy majd az idő megoldja. Tehát a legtermészetesebb jégáltávolító az, hogyha hagyjuk, hogy az idő megoldja, de ugye ez nem működött nagyon a észak-kanadai területeken például, mert ott egyszerűen nem olvadt el a hó, tehát ilyen nagyon hideg helyeken nem működik, de hogyha mondjuk Budapesten laksz, akkor valószínűleg semmi probléma nem történik, hogyha megvárod, hogy elolvadjon magától, de ha csak valami kis tapadást segítő anyagot rászorsz, bármit, amit az előbb felsoroltam, azok közül bármelyiket, ezzel már biztonságosabbá tehetjük a felületet, hogy ne essünk el rajta. És ugye a legtöbb helyen a rendszeres hólapátolást említették, mint elsődleges, legzöldebb megoldás, de nem ülhetsz otthon egész nap a havat lapátolva, mert néhányan nincsenek otthon egész nap, tehát hogy most vagy reggel takarít havat, vagy este takarít havat, meg reggel és este is takarít havat, de közben le tud esni egy csomó, meg le is tud fagyni. Tehát ez sem megoldás mindenkinek. Viszont, ami nekem nagyon tetszik, azok a kültéri hóolvasztó szőnyegek. Ezeket kertes házakban lehet alkalmazni, ahol például van az udvaron elérhető fedett áramforrás. Ezek a hóolvasztó szőnyegek, ezek ilyen fekete műanyag szőnyegek, és hogyha belevezetjük az áramot, akkor felmelegíti a szőnyeget, és így mondjuk az ajtó elé, vagy az ajtó és a kapu közötti részre így le lehet őket teríteni, össze lehet őket kötni, és megolvasztják a havat, ami rájuk esik, és kb. 5 centi havat tudnak megolvasztani óránként, ha éppen be vannak kapcsolva. És ezek egyébként nagyon menő néznek ki, úgyhogy ha egyszer kertes házam lesz, akkor lehet, hogy beszerzek egy kültéri hóolvasztó szőnyeget, és persze az a legjobb, hogyha még zöld energiával működtetjük, tehát mondjuk, ha van napelem a háztetőn, vagy megújuló áramot használ a város, ahol laksz. De nem is feltétlenül kell olyan gumiszőnyeget venni, amik melegítik magukat, mert léteznek már olyanok is, amik csak lukasak, így a víz, ami leesik, vagy a hó, az befolyik a szőnyeg alá, és nem marad a felszínén. Emellett még a gumira kevésbé tapad a jég is, tehát hogyha esetleg rá is fagy, akkor is könnyebb eltávolítani róla, mint mondjuk egy betonjárdáról, mert az örökké hideg marad. Ehhez is van egy saját sztorim. Szintén cicákra vigyázni mentem, és mivel napok óta már nem voltak otthon a tulajok, ezért a hó meg a jég eltakarítással senki nem foglalkozott, és az egyik nap még simán be tudtam menni az ajtóhoz, viszont a másik nap meg annyi hó meg jég leesett, hogy magamnak kellett eltakarítanom egy kis sávot, csak úgy hirtelen, hogy be tudjak jutni a járdától az ajtóig, és ott náluk gumiszőnyegek vannak lerakva végig a bejáratig, de ezen úgy láttam, hogy elég veszélyes lenne bemenni, úgyhogy el kellett takarítanom, vagy ki kell találnom valamit. És elkezdtem félre rugdosni a jeget a gumiszőnyegről, és meglepő módon tök könnyen lejött róla. Tehát, hogy jó, mondjuk sütött a nap, úgyhogy biztos az is segített, de egyébként mínusz 10 volt akkor is legalább. És alig tapadt rá a gumiszőnyegre a jég, tehát, hogy simán így a cipőmmel arrébb tudtam rugdosni, és aztán végül letisztítottam az egészet, mert annyira könnyen ment. Úgyhogy ezek tök hasznosak tudnak lenni, csak attól, hogy mondjuk nem betonból van, hanem mondjuk gumiból. Helyi kedvencem, amit itt gyakran látni, az az elektromos kézi hókotró, ami igazából úgy néz ki, mint egy fűnyírót tologatnál a hóban, és így a tetején kiköpi az összes havat, tehát, hogy választasz egy szimpatikus helyet a kertedben, ahol elfér egy hókupac, és akkor oda száll az összes hó, ami a kézi hókodrótból kijön. Ezek egyébként nagyon viccesen néznek ki, és jól jönnek persze olyankor, hogyha már nagyon unod a hólapátolást. Hogyha beruházunk egy ilyen elektromos kézi hókotróba, akkor gyorsabban, biztonságosabban és szórakoztatóbban arrébb dobálhatjuk a havat. Itt Kanadában előszeretettel használják, és úgy látom, nagyon élvezik ennek a használatát. Én meg szeretem nézni, mert nagyon vicces, hogy fűnyíró kinézetű eszközzel dobálják a havat. És a személyes kedvencem az a fűtött járdák. Ezt először az egyetemen hallottam, hogy a finnországi városokban télen fűtik a járdákat. Először fogalmam se volt, hogy ezt így hogy csinálják, meg hogy működik, meg sosem láttam ilyet élőben. Teljesen elképzelhetetlen volt, de nagyon megjegyeztem, hogy Finnországban fűtik a járdákat. Utána néztem, és tényleg fűtik a járdákat Helsinkiben, sőt, még Norvégiában is használnak ilyeneket, mert az ottani hatóságok szerint így olcsóbb, mint hogyha a hó és a jég eltakarítását máshogy oldanák meg. De egyébként nem csak ezekben az országokban működik a járdák fűtése, hanem például Izlandon is, ahol az ottani források meleg vizével fűtik a házakat is, és utána ezt föld alatti csöveken elvezetik a járdák és utak alá, ahol még kb. Ilyen 30 fokos a víz, és ez meg tudja még olvasztani az ottani havat és jeget is. Sőt, Japánban is, Sapporo városában is fűtik a járdákat. És ugye felmerül a kérdés, hogy de akkor Montrealban miért nem fűtik a járdákat, hogyha észak-európai országoknál és Japánban is ez tök jól működik. És mikor Montrealban szóba jött, hogy mi lenne, hogyha fűthetőek lennének a járdák, legalább néhány forgalmasabb úton, akkor mindig azt mondták, hogy jaj, hát túl drága a kivitelezés, vagy jaj, biztos állandóan meghibásodna, állandóan javítgatni kellene, és ezért több pénze meg energiába kerül. Szóval igazából csak kifogásokat keresnek, úgyhogy Montrealban még nincsenek fűthető járdák. Talán egyszer a jövőben lesznek. Ennyi alternatív megoldást gyűjtöttem össze mára, és sajnos mindenhol azt írták, hogy ezek a megoldások nem fogják teljesen lecserélni a sóhasználatot, mert a biztonság miatt még mindig a só az első, amit használnak a városokban. De már legalább, ha csökkentik a használatát, már azzal is előrébb vagyunk. És reméljük, hogy a jövőben még több kísérlet lesz erre vonatkozólag. Úgyhogy köszi, hogy ma is velem tartottatok, és két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy a kedvenc podcast appodon.